Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
22 óra. Hírek a Szent István Rádióban.
Ellenszavazat nélkül döntött a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa júliusi ülésén az alapkamat 25 bázispontos csökkentéséről a szerdán közölt rövidített jegyzőkönyv szerint. A július 23-ai ülésen a tanács az alapkamatot 6,75%-ra csökkentette, ennek megfelelően a kamat folyosó alsó széle az egynapos betéti kamat 5,75%-ra, míg felső széle az egynapos hitel kamata 7,75%-ra mérséklődött. A jegyzőkönyv szerint a globális és hazai dezinfláció tövező kockázatok, a nemzetközi befektetői hangulat változékonysága, illetve a globálisan meghatározó jegybankok várható kamatpolitikája előretekintve is óvatos és türelmes monetáris politikát indokolnak. Budapest főváros kormányhivatala az utasok jogainak érvényesítése érdekében összesen 15 légijárat kapcsán indított fogyasztóvédelmi hatósági ellenőrzést az elmúlt időszakban tapasztalható jelentős késések, illetve járattörlések miatt. Az ellenőrzések alatt a légitársaságok egy kivételével ez esetben eljárási bírság kiszabására is sor került, együttműködtek. A fővárosi kormányhivatal szerdán az MTI-hez eljuttatott közleményében azt írja, három esetben a légitársaságok elismerték kártalanítási kötelezettségüket, az utasok jelzései alapján ezekben az esetekben a kifizetések folyamatosak. Két járattal kapcsolatban a kormányhivatal még adatszolgáltatást vár. Három járat esetében az érintett légitársaságok a késések, illetve a törlés okának légi irányítási problémát jelöltek meg, tehát rendkívüli körülményre hivatkoztak. Ezekkel kapcsolatban a kormányhivatal kikérte a légügyi hatóság szakmai állásfoglalását, hogy valóban rendkívülinek tekinthető körülmény okozta-e a jelentős késést vagy a járat törlést, írták. Kitértek arra is, hogy azokban az egyedi esetekben, ahol a kormányhivatal nem rendelkezik joghatósággal, a külföldi hatóságoknak megküldi az érintett ügyeket. Valótlanságot közölt a 24.hu és a Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezetének elnöke, a kormányhivatalokban és járási hivatalokban dolgozó kormánytisztviselők bérezéséről, közölte a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium az MTI-vel közleményben. Azt írták, a cikkben szereplő állításokkal ellentétben a valóság az, hogy a kormányhivatali munkatársak az elmúlt 5 évben háromszor részesültek béremelésben, 2020 márciusában átlagosan a kafetéria bevezetésével együtt 18%-os, 2022-ben átlag 10%-os, míg tavaly júliustól átlagosan 15%-os emelés történt. Így 2020 óta összesen átlagosan csaknem 50%-os illetményemelés valósult meg a kormányhivataloknál, az ott dolgozók bruttó átlagbére jelenleg 510.585 forint, olvasható a közleményben. Leszögezték a lap és Boros Péterné szakszervezeti elnök állítás, ami szerint az elmúlt 5 évben mindössze egyszer, 2022-ben történt emelés, nem csak valótlan, de a szféra ismeretének teljes hiányáról vagy szándékos félretájékoztatásról tanúskodik. Fegyverrel fenyegettek és származása miatt sértegettek egy gyors étkezdében dolgozó izraeli állampolgárt a román fővárosban, közölte szerdán a bukaresti rendőrfőkapitányság. Az eset még június 19-én történt. Az első kerületi rendőrség a vendéglő biztonsági kamerájának felvétele alapján június 20-án azonosította és őrizetbe vette a 48 éves gyanúsítottat, akitől két airsoft fegyvert is lefoglaltak. A bíróság utólag 60 napos hatósági felügyelet alá helyezte a férfit, a fenyegetés és lőfegyverrel való visszaélés mellett fasiszta, rasszista vagy idegengyűlölő eszmék terjesztésének gyanújával is vizsgálat indult az elkövető ellen, tudatta a bukaresti rendőrség. Az utóbbi bűncselekményt 6 hónaptól 5 évig terjedő szabadságvesztéssel sújtja a román büntetőjog. Híreink végén az időjárásról. Csütörtökön is napos idő várható, fátyol és gomoly felhő kíséretében átmenetileg lehetnek felhősebb időszakok is. Délután már az ország keleti felében is lehet zápor, zivatar, majd nyugat felől újabb csapadékzóna érkezik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 35 fok között alakul. Híreinket hallották.
Szószóló. Közéleti magazin műsor.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat. Mai adásunkban elsőként az eutanáziáról lesz szó. Majd egy könyvet ajánlunk figyelmükbe, mely egy remek egri zenész önéletírását foglalja össze. Tartsanak velünk! Napjainkban ismét téma lett az eutanázia, mely nem csak jogi, hanem etikai kérdéseket is felvet. Műsorunkban a katolikus egyház tanításának tükrében beszélgetünk a kérdésről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai beszélgetésünk témája egy igen súlyos téma, ami átjárja napjainkat, a közbeszédben gyakran van erről szó, ez pedig az eutanázia. És hogy ez miért került napirendre? Karsai Dániel alkotmányjogász szenved egy gyógyíthatatlan betegségben. 2022-ben diagnosztizálták nála már halálos betegséget, és 2023 őszén bejelentette, hogy a Strasbourgi Emberi Jogok Európai Bíróságához fordul, mert szerinte az életvégi döntések meghozatalának teljes magyarországi tilalma alapvető emberi jogokat sért. Természetesen mi nem jogi kérdésként kezeljük ezt, hanem erkölcsi kérdésként fogunk erről beszélgetni az egyház tanítása és a hit tükrében. Beszélgető partnerem dr. Szabko Mihály érseki titkár, teológiai tanár. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Először is definiáljuk az eutanáziának a fogalmát, hogy tulajdonképpen ez mit is jelent valójában.
Az eutanázia fogalma nem az újkorban jelent meg, hanem már az ókori görög nyelvű forrásokban is találkozunk az eutanasia fogalmával, ami két szóból tevődik össze, az eu, illetve a thanatos, vagyis a jó, illetve kegyes, boldog jelentéstartalmakkal bíró szó, illetve a halálnak az együttese. Az ókori, sőt akár egyes középkori forrásokban az eutanázia, vagy legalábbis a jó halál, a boldog, a kegyes halálnak a kifejezése alapvetően arra vonatkozott, amikor például egy katona olyan körülmények közé került, amelyben ő azt gondolta, hogy dicsitelen lenne a halála, éppen ezért mondjuk öngyilkosságot követett el. Vagy valaki, amikor súlyos betegségben szenvedett, és adott esetben öngyilkosságot követett el, vagy egy nagyon méltatlan, akár egy erkölcsi válságban lévő személy döntött úgy, hogy a saját életének véget vet. Tehát a fogalom alapvetően nem egy új fogalom. Azonban az újkorban vagy korunkban, amikor erre a fogalomra gondolunk, akkor legfőképpen az aktív eutanázia az, amely megjelenik a gondolatainkban, vagyis egy olyan aktív halni segítés, amellyel tevőlegesen hozzájárul, akár a kezelő orvos, akár valaki más, a beteg halálának az elősegítéséhez, meggyorsításához.
Milyen aggályok vetődhetnek fel ezzel kapcsolatban? Hogyha számokat nézünk, akkor a Föld 195 országa közül 13-ban engedélyezték már az aktív eutanáziát. Erre szokták mondani, hogy a halál kultúrája elkezdődött, vagy ennek a jegyében történik.
Érdekes az a fogalom is, amit szoktunk használni, hogy halálkultúrája, majd nevezhető-e kultúrának, bár valóban így van benne a köznyelvben is ez, hogy a kultúra összességében egy pozitív, egy előremutató, fejlődő fogalmat kell, hogy jelentsen. Amikor egy fogalmat használunk egy olyan cselekedetre, amelyet tulajdonképpen máshogy is nevezhetnénk, vagyis az emberi életnek a szándékos elvétele, amelyet gyilkosságnak, az emberi élet szándékos kihatásának szoktunk nevezni, akkor az a kísértés is ott lehet bennünk, hogyha egy szebb, egy eufemisztikusabb fogalmat alkalmazunk, talán nem tűnik olyan súlyosnak az a cselekedet, amelyet végrehajtunk. Sőt, ami még ezzel kapcsolatban elő szokott kerülni, ugye a segítség, a részvét, a kegyesség, csupa olyan pozitív fogalom, amelyet mint a szeretet megnyilvánulásaként szoktunk értelmezni. És éppen ez modern vagy posztmodern korunknak is egyik jellegzetessége, hogy számos olyan hagyományos tartalommal bíró fogalom, amelynek mindeddig tudtuk a tartalmát, kifordul önmagából és egy ellentétes jelentéstartalommal bír. Egy olyan üzenetet közvetítünk az emberek felé, az lehet a veszély ennek, hogy amikor elérkezik az a pillanat az életében, hogy talán úgy érzékeli, az ő élete nem eléggé értékes, akkor eszébe juthat az is, talán most már nem vagyok hasznos, nem vagyok olyan értékes a társadalom szemében, és talán majd én is oda kerülök, hogy valaki az én életem fölött dönt. Nagyon veszélyes tendenciákat indíthat el a társadalomban, még megdöbbentőbb, hogy egy olyan korban beszélgetünk erről, amely alapvetően híres arról, vagy jellegzetes arról, hogy az emberi jogokért, az emberi méltóságért küzd. És mégis vannak olyan embercsoportok, kezdve akár a kezdődő emberi életen, amikor még a magzat nem tud érdekérvényesítő tevékenységet folytatni, vagy olyan személyeken, akik már annyira gyengék, betegek, hogy megint csak nem tudnak a saját érdekeikért, az életükért küzdeni, az ő életük kerül veszélybe egyfajta társadalmi, adott esetben jogi környezet révén.
Tehát tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy van ebben egyfajta szómágia, hogy ezt a köztudatban így be lehessen vezetni, beivódjon, és ezáltal a hozzáállása, a döntések is megváltozzanak. Ugye az eutanázia mellett érvelők szokták mondani, hogy a szükségtelen szenvedéstől szabadítják meg az embert. A szenvedés értelméről is lehetne ezáltal beszélni.
A Szentírásban, hogyha keresünk példákat, számos példát találunk ezzel kapcsolatban, talán az első, ami vagy aki mindenkinek az eszébe jut, az Jób szenvedés története. Az egyház tanításában a legújabb korban talán Szent II. János Pál pápát említenénk meg, aki egy külön enciklikát szentelt a megváltó szenvedésről való elmélkedésnek. Nem csupán úgy, mint külső szemlélő, hanem ismerjük az ő élettörténetét, az ő életének a befejezését, hanem mint valóban olyan személy, aki átélte és Krisztussal együtt hordozta a szenvedést. Bizonyos értelemben egyfajta értelmet, racionalitást adni mindannak, ami irracionális az ember életében. Azonban szívesen megemlítek itt egy néhány éve elhunyt szalézi morálteológust, francia morálteológust, aki több mint 20 éven keresztül egyre súlyosbodó Parkinson kórral küzdött. És ő, mint hívő ember, mint pap, elmélkedett a szenvedés értelméről. Az egyik következtetése az volt, hogy amit eddig erős hitnek gondolt, az valójában csak az egészség volt. Amikor az ember egészséges, milyen könnyen tud hinni, bízni, milyen erős a hite. És nem tudjuk lemodellezni, senki sem. Amikor egy komoly szenvedés előtt van, vagy egy komoly szenvedés következik be az életében, hogyan reagál és milyen folyamatok indulnak el az Istennel való kapcsolatában. És amikor arra a kérdésre kereste a választ, hogy mi lehet az értelme, tehát logikailag, filozófiailag is, az egzisztenciális szempontból is a szenvedésnek, akkor arra jutott, hogy a szenvedés az önmagában rossz, hiszen romboló az egészségem, adott esetben az Isten kapcsolatom értelmében is, és ő úgy forgatta át a kérdést, hogy az igazi kérdés nem az, hogy mi az értelme a szenvedésnek, hanem hogy hogyan tudok értelmet adni az életemnek a szenvedés ellenére. És hogyan tudom az Isten felé megmutatni a hűségemet, a szeretetemet és a kitartásomat, annak ellenére, hogy pillanatnyilag nagyon nehéz szituációban vagyok. És igazából ez az érdemszerző cselekedet, ez az érdemszerző, amikor egy ilyen élethelyzetbe kerül valaki, és hogyha az eutanázia szempontjából közelítjük meg ezt a kérdést, akkor egy külső szemlélő, legyen az orvos, családtag, pap, de a társadalom is, és a jogalkotásunk is, olyan üzenetet kell adni a beteg, vagy akár az élete végén lévő személy felé, amely megmutatja számára minden szenvedés ellenére is, hogy az életének olyan méltósága, szentsége és ajándék jellege van, hogy őt kísérjük, hogy szeretjük, és felkészítjük az Istennel való találkozásra is. Mindent megadunk neki, ami megadható, de nem vehetjük el az életét, mert az élet ajándék.
Korunkra egyébként jellemző, hogy az egészség tulajdonképpen egyfajta új vallásként jelenik meg egyes emberek életében. Láthatjuk ezt, hogy ilyen egészséghóbortban tombolnak sokan, ami természetesen egy bizonyos határig jó, de ugyanakkor a szenvedéstől való félelem ezzel együtt felerősödik, és talán ez a fajta szemhúnyás, vagy a szenvedésnek a mindenáron történő elkerülése, vagy elkendőzése motiválhatja azt, hogy ezt ilyen erősen próbálják tudatosítani.
Igen. Nagyon fontos szempont, hogy a szenvedés sohasem keressük, erre sohasem törekszünk, hanem valóban a szenvedésben próbáljuk megtalálni az életünk értelmét, minden nap, ami az Isten kapcsolatunkat is erősíti. És talán ez egy komoly tünete lehet korunknak, amelyben meggyöngült a hit, meggyöngült az örök életbe vetett hit, és az irgalmas, a minket szerető és üdvözíteni akaró Istenbe vetett hit, hogy elveszítette nagyon sok ember azt a perspektívát az életéből, ami túlmutatna ennek a világnak a múlandóságain, a nehézségein és a szenvedésein. És hogyha nincsen ilyen perspektíva, akkor talán tudat alatt is ennek az életnek az élet minőségét próbálják meg meghosszabbítani, ameddig csak lehet. Ha pedig közeledik az elkerülhetetlen vég, akkor lehet, hogy jobb ettől minél hamarabb megszabadulni. Vagyis a hitünk egy nagyon komoly jövőképet ad számunkra, ami sok-sok erőt adhat a betegeknek, a szenvedő embereknek, az ő családjaiknak is. Továbbá az is, hogy mi Jézus Krisztussal nem csak úgy tekintünk, mint aki valamikor itt élt a világon, és tanulunk róla, hallottunk róla, hanem mi megtapasztaljuk az ő jelenlétét. Hogy velünk az Isten, ahogyan ugye a karácsony ünnepkörben hallunk a proféciák beteljesedéséről, és ahogy a Jézus Krisztus a mennybe menetelekor is megígéri, hogy én mindvégig minden nap veletek leszek. Ez a fajta jelenlét, velünk levés az, amit a beteg ember talán még hatványozottan megtapasztalhat.
Az eutanázia kapcsán felvetődik az a kérdés is, hogy mondjuk egy beteget, egy haldoklót meddig szabad, milyen arányossággal kell kezelni ilyen értelemben, hogy egyértelműen azon az úton halad, amelynek a végét tudjuk, hogy mennyire kell, hogyan lehet segíteni, mik itt a főbb sarokpontok, ha úgy tetszik.
Fontos a sarokpont, hogy el kell kerülni a túlbuzgó gyógyítást. Az orvoslásnak nem az a célja, hogy minden áron megmentse az ember életét, akkor is, hogyha egy bizonyos beavatkozás által meghosszabbítjuk szükségtelenül a beteg szenvedéseit, hanem az, hogy ameddig csak tudunk, az életminőségi javítsunk. Tehát ez az egyik fontos pont. A másik, hogy azokat az úgynevezett rendes és arányos eszközöket meg kell adni a beteg szenvedő embernek, amelyek minden élethelyzetben megilletik az emberi szemét. Ez ugye a táplálás, a folyadékpótlás, a higiénia, de ezek csak az anyagi, materiális javak. Ott kell lenni mellette szellemileg, lelkileg is erősíteni. Továbbá fontos az is, hogy tájékoztassuk a beteget, ameddig csak lehet arról az állapotáról, illetve annak a kimeneteléről, megilleti ez a jog őt is, hogy adott esetben készülhessen az életének a végére. Ezek mindenképpen fontos szempontok, viszont nincsen olyan előírás, sőt azt kerülni kell, hogy olyan aránytalan vagy rendkívüli eszközöket használjunk, amelyek meghosszabbíthatják a beteg szenvedését, vagy olyan anyagi terhet rónak a családra, vagy a társadalomra, amelyet nem bír. Ezek az eszközök tulajdonképpen relatívan értelmezhetők, hiszen mondjuk egy gazdag országban, például mondjuk Svájcban, teljesen mást jelenthet a rendkívüli és aránytalan eszköz, mint mondjuk egy szegény afrikai országban, hogy egy család vagy egy társadalom mit tud magának megengedni. Ezek nagyon eltérőek lehetnek. Ami biztos, hogy a rendes és arányos eszközöket mindenképpen meg kell adni a beteg személynek. Mert hogyha ezt nem adjuk meg, akkor valójában passzív, direkt eutanáziát követünk el, tehát ha nem tápláljuk, nem adunk neki folyadékot, akkor ami mulasztásunk révén, ugye nem egyfajta aktivitással, hanem közvetlenül, ami passzivitásunk révén éhen halhat, és ezáltal is a halálhoz segítjük hozzá.
Tehát itt nem csak maga a cselekedet fontos, hanem a hozzáállás és a szándék is, ami igen, tulajdonképpen miben gyökeredzik, hogy itt a halálát kívánjuk, vagy pedig az életét próbáljuk minőségben segíteni, és valóban egy méltó befejezés, igen, irányába.
Fontos szempont még itt, hogy szabadjon elmondanom, a fájdalomcsillapításnak a kérdése. Már a 20. században 12. Pius pápa tanítóhivatal alatt kifejezetten egy orvosoknak szervezett konferencián nyilatkozta a Szent Atya, hogy szabad és arányos cselekedetnek minősül olyan fájdalomcsillapítóknak az alkalmazása is, amelyek adott esetben a beteg tudatát csökkenthetik, vagy akár még egy bizonyos módon a beteg életét is megrövidítheti, mondjuk valamilyen módon a fájdalomcsillapításnak a következményeként, nyilvánvalóan azzal a szándékkal beadva ezt a betegnek, vagy segíteni a betegnek, hogy a fájdalmán enyhítsünk. Ez egy nagyon fontos szempont, és hallottam több helyről olyat, hogy nagyon sokan nem ismerik az ezzel kapcsolatos tanítást, vagy olyan elképzeléseik vannak, hogy az egyház azt tanítja, hogy nem szabad egyáltalán semmilyen fájdalomcsillapítót adni az élete végén lévő nagy szenvedésekkel járó betegnek. Tudjuk, hogy a palliatív kezelésben ma már egyre inkább vannak olyan eszközök, amelyek az élet befejezésének a minőségét nagyban tudják enyhíteni, vagy javítani, de mint mondtam, elengedhetetlen, hogy a család, a hozzátartozók, a szerettek is ott legyenek lelki, érzelmi megerősítésben is a beteg mellett.
Székely János püspök ilyen címmel adott közre egy írást, a valódi segítés nem a halálba segítés, nem létezik gyilkos szeretet. Ez egyértelműen kifejezi az egyház álláspontját. Miért lenne káros a társadalomra, hogyha az eutanázia kérdését kinyitnák, hogyha ha erre az aktív eutanáziára törvény adta lehetőség is lenne?
Egyrészt azért, mert olyan kérdésről beszélgetünk, ami véleményem szerint, egyezve az egyház véleményével, nem tartozik azon kérdések közé, amelyek mondjuk demokratikus módon megszavazhatók lennének. Hogyha abból indulunk ki, hogy az élet ajándék, és Isten nélkül ez a világ sincsen, nincsen élet, akkor egy ilyen szemléletű jogalkotással tulajdonképpen egyre inkább eltávolodnánk az élet ajándék jellegétől. És egyre inkább egy haszonelvű szemléletmód felé tartanánk, ami azt üzenné az emberek számára, hogy addig vagy értékes, ameddig hasznos vagy. És a te életed az nem egyedi, hanem van egy bizonyos értéke, ameddig az érdekérvényesítő képességedet fel tudod mutatni. Egyébként pedig könnyen lemondunk rólad, és már nem vagy értékes része a társadalomnak. Minden olyan kérdés, amely az élet szentsége és méltósága az emberi személy ellen irányulhat, olyan kapukat nyithat meg, amelynek nem tudjuk, nem ismerik a következő lépéseit. És éppen ezért ilyen kérdésekben nem gondolom, hogy tárgyaló képesnek kell lenni, hanem minden olyan alkalmat meg kell ragadni, minden olyan eszközt, ami az élet megvédését, az élet szentségének az előmozdítását segíti.
Lehetett olvasni olyan példát, hogy olyan országban, ahol engedélyezik az aktív eutanáziát, olyan is előfordult, hogy pont a maga érintett nem volt döntési helyzetben, hanem a körülötte lévők döntöttek róla, és ez úgy gondolom, hogy szintén egy nagyon-nagyon rossz útnak lehetne a kezdete, hogy a Magyarországon nem engedélyezett az aktív eutanázia, azonban az említett dilemmákkal minden bizonnyal szembesülnek az orvosok, az egészségügyi dolgozók. Mi most elméleti síkon beszélgetünk erről, ők pedig a gyakorlatban szinte nap mint nap szembesülnek ezzel. Milyen támogatást kaphatnak ők, vagy milyen vértezetet ahhoz, hogy jó döntést hozzanak keresztény, etikus, emberi, Istennek tetsző módon?
Valóban sok kérdés fölmerülhet az egészségügyi dolgozókban is. Azt hiszem, hogy az egyház tanítóhivatala kezdve a pápáknak a tanításán keresztül egészen a legújabb kori megnyilatkozásig sok-sok gyakorlati támpontot adhat. Február 11-ére a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia éppen a Magyarországon aktuálisan a közéletben jelenlévő vita, az eutanáziának a vitája kapcsán egy körlevélben fordul a magyar katolikus hívekhez és minden jó akaratú emberhez, éppen azt megerősítve február 11-én a Lourdes szűzanya ünnepén, betegek gyógyítójának az ünnepén, hogy az Úristen az élet ajándékán keresztül számunkra valóban önmagát adta, Jézus Krisztus megváltó szeretetén keresztül megerősít minket, és egy olyan jelenlétet, olyan támogatást ad számunkra, ami megerősíthet. A Pápai Életvédő Akadémia és különféle szentszéki megnyilvánulások, megnyilatkozások, például az egészségügyi dolgozók új kartája, ami 2018-ban jelent meg, gyakorlati bioetikai kérdésekkel foglalkozik, amelyek mindig szakemberek bevonásával készülnek. Sohasem úgy, hogy csak egyházi emberek egy irodában beszélgetnek az élet nagy kérdéseiről, hanem mindig a tudománynak a legfrissebb álláspontjával felvértezve, és az emberi élet valóságával találkozva, a Szentírás és a hagyomány fényében igyekeznek olyan válaszokat adni az egészségügyben dolgozóknak is, ami segítheti az ő életüket. Minden egyes ember életében, legyen az családtag vagy egészségügyi dolgozó, vannak olyan élethelyzetek, vagy előfordulnak olyan élethelyzetek, amikor már nem tud segíteni, amelyet nem tud megoldani. És ehhez pedig bizonyosan kell egy olyan lelki támasz, olyan megerősítés, akár a lelkipásztor, akár valamilyen szakember részéről, amely segítheti őt, hogy átlendüljön egy ilyen nehéz pillanaton. Például akkor, amikor meg kell osztani egy halálhírt egy családtaggal, egy rokonnal, amikor el kell engedni egy olyan beteget, akit nagyon-nagyon szívélyesen, kedvesen, buzgón ápolt, és próbálta megmenteni őt. Ezek bizonyosan minden ember életében nyomot hagynak, és ehhez szükség van ilyen értelemben lelki segítségre is, de számos olyan dokumentum megnyilatkozás van, ami ezekben a bioetikai gyakorlati kérdésekben is konkrét útmutatást adnak.
És hát vannak nagyszerű életpéldák is, ugye, hogyha a szentekre, vértanúkra gondolunk, akik önkéntesen adták életüket a hitükért, nem árt őket sem figyelni, szem előtt tartani az ő példájukat, hiszen ebből is lehet merítkezni.
Igen. Azt szoktuk mondani az erkölcs teológiában is, hogy önmagában nem az emberi élet az abszolút érték, hanem az ember üdvössége. És amikor lelki szempontból készítünk fel valakit a jó halálra, hogy visszatérjünk ehhez a fogalomhoz, akkor az nem azt jelenti, hogy fájdalommentesen vagy szenvedésmentesen halljak meg. Ez lehet egy külső körülmény, az életminőség javítása. De gyakran összekeverik az életminőség és az emberi méltóság fogalmát. És az életminőség romlása okán az ember nem veszíti az emberi méltóságát. Az emberi méltósága adott az élet ajándék jellegéből. És pont azért szent és sérthetetlen az ember élete. Vagyis amikor a jó halálra készítjük fel a beteget, és talán ez az előző évszázadokban sokkal inkább jelen volt az emberek, a keresztény emberek gondolkodásában, akkor pont az a perspektíva lebegett előttük, hogy hogyan tudjuk úgy befejezni az életünket, hogy azzal az üdvösségre készüljünk. És minél jobban felkészüljünk az Istennel való találkozásunkra. Hiszen ez a földi élet, bár az Isten ajándéka és számos szépség ajándék van benne, az Isten ennél van sokkal szebbet, sokkal nagyobb ajándékot készít számunkra, elsősorban saját magát. Tehát a vele való találkozásra kell leginkább felkészíteni őket, és ebben az egyház is sokat segíthet a lelki pásztorok szolgálatán keresztül, akik nem csupán lelki beszélgetésre mennek be a kórházba, vagy mennek el egy családhoz, ahová hívják őket, hanem például a betegek szentségének a kiszolgáltatása által olyan lelki támasz segítséget adnak, amivel a beteg megérezheti az Istennek a jelenlétét az életében. Nem feltétlen csak a halál előtt kell erre a szentségre gondolni. Sokaknak a gondolkodásában van még jelen, hogy ez az utolsó kenet, és hogyha a papot meglátják, akkor rögtön meg kell halni. A betegek kenete akár egy nagyobb, egy komolyabb műtét előtt is fölvehető, vagy időskorban fölvehető, és az Isten jelenlétét, adott esetben a gyógyulást is szolgálhatja, és ezek mind-mind, ahogyan a többi szentségünk is, az ember élet minden szakaszát végigkísérik, vagyis az Isten jelenlétét mutatják meg számunkra az életünkben.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Kedves nézőink, azt hiszem nagyon sok mindent megtudhatunk erről a bonyolult kérdésről, és segítséget kaphatunk ahhoz, hogy helyesen és jól tudjuk értelmezni, hogyan is kell hozzáállnunk. Köszönöm szépen még egyszer a beszélgetést. Kedves nézőinknek pedig a megtisztelő figyelmet. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Február 21-én elhangzott beszélgetésünket ismételtük meg. A folytatásban egy különleges könyvet ajánlunk figyelmükbe. Néhai Szepesi György önéletírásáról, ifjabb Szepesi Györggyel készült korábbi beszélgetésünket idézzük fel.
Kedves hallgatóink, egy könyv van a kezemben, Szepesi György a Fregoli sapka címmel, és a stúdióban itt ül velem ifjabb Szepesi György, szeretettel köszöntöm.
Köszöntöm Önt is, és köszöntöm a hallgatókat.
Hogyan született meg ez a könyv, ami egy különleges kiadvány, különleges módon mutatja be Szepesi György, idősebb Szepesi György életét?
Az a helyzet, hogy édesapám az utolsó éveiben szerencsére visszaemlékezett, és neki fontos volt, hogy leírja az életének a fontosabb momentumait, és ő saját kézzel, folyóírással írt egy A5-ös nagyságú füzetbe erről, úgyhogy ő a saját gondolatait összefoglalta, és örökül hagyta nekünk ezt a művet.
Aki majd belelapoz, az megtudja, hogy a Fregoli sapka cím az tulajdonképpen mit takar, de azért kedvcsinálóként oldjuk fel ezt a rejtvényt, hogy mit is jelent a Fregoli sapka, és miért illik erre a könyvre.
A Fregoli sapka az akkori vízilabdázók kétszínű, változtatható, kifordítható sapkáját jelöli, de tulajdonképpen az életének a két fontos elemét jelöli meg, a komoly zenét és a könnyű zenét, a jazzt. Édesapám sokáig pólózott, és ezért ezt a fajta vízilabdás hasonlatot használta erre.
Ön a fiaként hogyan élte meg édesapjának a pályáját, a népszerűségét? Ugye egy zenésznek sok időt kell távol tölteni a családjától. Gyermekként, fiatalként ezt hogyan tapasztalta meg a család? Hogyan éltek együtt ezzel?
Abszolút ebben nőttünk fel. Nekem már a legkorábbi élményem édesapámmal az, hogy ő a színházban, a szimfonikus zenekarban játsza az Este a székelyeknél klarinét szólóját, és én 3 évesen bekiabálok, hogy apuci kainétja. Nagy nevetés volt a színházban, de tulajdonképpen nekem ez természetes volt, hogy ő a színpadon van, és kicsit természetesen nehéz volt, hogy sokszor nélkülözni kellett, de amikor velünk volt, akkor pedig nagy örömet jelentett.
És ez a kettőség, ugye a könnyű és a komoly zene, ez is mondjuk akár a vendéglátóiparban egyfajta elfoglaltságot jelentett, és hát ugye ez igazi népszerűséget hozott az édesapja számára, ha jól gondolom, illetve én legalábbis itt tapasztaltam.
Ez így van, népszerű volt ő a gyerekek körében, a szülők körében, és a vendégek körében is. Volt olyan, hogy minden pénteken egy bizonyos bányászüdülőben, a bükszéki bányászüdülőben zongorázott, akkor ő éjfélkor jött haza. Ez nekünk mindig egy nagy nélkülözés volt, ugyanígy a fontosabb ünnepeken, például szilveszterkor ő nem volt a családdal, de bepoltoltuk ezeket a dolgokat. A népszerűséget pedig megszoktuk, jól esett nagyon, és jól esett, hogy mi is kaptunk ebből a népszerűségből. Kedvesen fordultak hozzánk az ismerősök, a tanítványok, a kollégák is.
És nyilván ez a népszerűség és ismertség is hozta azt a szándékot, hogy sajtó alá rendezzék az iratait, és kiegészítsék, és így egy könyv szülessen. Milyenek a visszajelzések eddig a kötet kapcsán?
Először is megragadnám a szót, hogy ennek a megvalósulásában a nagyon nagy szerepet játszott a nővérem, aki tulajdonképpen szerkesztőként az egész könyvnek az alkotója. A kész szöveget ő rendezte tulajdonképpen sajtó alá, ő kereste hozzá a képeket, ő kereste hozzá az egyes kortársaknak a kedves sztoriait, megemlékezéseit, ami a könyvnek egy külön fejezetét jelenti, és nagyon sokat jelentett a Gondalaci pártfogása, az Egri Zenészek Egyesülete, és természetesen az Eger megyei jogú városnak a segítsége is.
És ugye itt az önéletrajz kiegészül, elhunyta után a kortársak, pályatársak, ismerősök, barátok visszaemlékezéseivel is, talán azért, mert így kerek a történet.
Ez így van. Édesapám nem volt egy szomorú ember, az élete boldog, vidám sztorikkal volt tele. Ezeket olvashatjuk ezekben a karcolatokban is, és tulajdonképpen az olvasható ki az egész könyvből, hogy az édesapámat szerették a kollégái, szerették a pályatársai, a zenésztársai, és nagyon jó közös élményeik voltak. Nekünk ezt tulajdonképpen nagyon kellemes volt megélni gyerekként, hiszen azt láttuk, hogy hát az élet ez egy szuper boldog dolog, és hát majd ez vár ránk. Aztán, mikor már felnőttünk, akkor láttuk, hogy azért ez sokkal rögösebb, mint ahogy ezt mi képzeltük.
A zene hogyan élt tovább a családban? Ugye édesanyjuk is zenéhez kötődött erősen, édesapjuk is. A családban megmaradt ez a zenei vonzódás, a zene szeretete?
A zene szeretete megmaradt. A szülők gyakorlatilag zenészek, zenészként éltek. Mi ebben nőttünk bele. A nővérem ráadásul nagyon tehetséges zongorista. Én inkább azt mondom, hogy műkedvelő vagyok, nagyon szeretjük a zenét. Van olyan periódus az életünkben, amikor zenélünk, van, amikor nem, de alapvetően a zenei kultúrával nőttünk fel.
És olyan formációs volt, ahol édesapjával együtt zenélt.
Igen, ez különösen nagy büszkeséggel tölt el, és nagyon örültem, hogy ő látta bennem a fantáziát, hogy én is felnőhetek ezekhez a szintekhez. Természetesen ez nagy kihívás volt számomra, és valahol biztos, hogy bennem is van valami zenei véna, hiszen én is zongoráztam, ütőztem, gitároztam, tehát azért nem vagyok teljesen tehetségtelen, de sokkal többet kellett volna gyakorolni, hogy én egy igazi zenész legyek.
Édesapja szorgalmas ember volt, úgy emlékeznek vissza rá.
Ő egy nagyon szorgalmas és egy nagyon kötelességtudó ember volt. Szeretett mindig időben megérkezni, felkészülni az adott feladatra, és olyan mértékben tiszta szívű volt, hogy gyakorlatilag nem ismerek rajta kívül még ilyen embert.
És ugye nagyon fontos, hogy az egrieki szeretettel őrzik az emlékét, hiszen a zeneiskolában is őrzi egy terem a nevét, illetőleg egy színvonalas zenei nyári program is minden évben emlékeztet arra bennünket és az ide látogatókat, hogy egy nagyon nagy előd nyomdokain próbálnak járni a zenészek.
Ez így van, ez nagyon jó, hogy ez így van, és nagyon büszkék vagyunk, és nagyon örülünk, hogy tényleg Eger ápolja az ő emlékét. Nekem tulajdonképpen az a gondolat jut eszembe, amit temetésén Habis polgármester úr mondott, hogyha lenne egy képzeletbeli egri válogatott, akkor ő az édesapámat mindenképpen ebbe benne látná. Én is valahogy így látom ezt a dolgot, és úgy látom, hogy ő egy tégla ebben az egri életben, ebben az egri várban, és remélem, hogy az elkövetkezendő generációk is kapnak belőle valami kis impulzust.
És akkor még a bárzenész találkozóról is beszéljünk, hiszen az ugye konkrétan a szakmai továbbélését, az ő szellemiségének azt hivatott megtartani, vagy felmutatni időről időre.
Igen, nagyon nagy dolog, és nagyon óriási esemény, hogy Egerbe vonza ez a találkozó a ország nagy zenészeit, a fiatal új generációkat, akik megmutatni akarják magukat és versengenek, és természetesen az egrieket, akik kíváncsiak ezekre a művészi eseményekre. A legutóbbi nyári eseményen is hát nagyon-nagyon jó volt látni a Gondalaci által az ő zenész társaival szervezett koncerteket, és bízom benne, hogy ez hosszú évekig még egy színfoltja lesz az egri kulturális életnek.
Köszönöm szépen a beszélgetést. Kedves hallgatóink, a műsor folytatásában Szepesi György fog játszani a Kalotaszegi Madonna című film egy betétdalát, amit eredetileg Sárdi János énekelt, a címe Rózsalevél. Rózsalevél.
elpihent a lomb. Messze Bécen valahol kondul egy kolomb. Egy magányos vadgalamb hív egy gellicét, hajlatozó rózsafák sírják énekét. Hely, rózsalevél, elkap a szél, messze sodor indél. Rózsalevél, egy sort vigyél, rózsámnak üzennék. Vidd el szívem vágyát, hozz vissza az álmát. Hely, rózsalevél, felkap a szél, lelkem messze jár, fenn az égen millió Szent János bogár. Hegedű most minden ág, és a csend zenél, hajlatozó rózsafán, halkan szír a szél. Hely, rózsalevél, felkap a szél, messze sodor innél. Rózsalevél, egy sort vigyél, rózsa
Kedves hallgatóink, műsorunk ezzel véget ért. Munkatársaim a zenei szerkesztő Túri Sarolta, a technikus Fehér József és a szerkesztő Bércesi András nevében is. Köszönöm figyelmüket, a bemondót Berecz Renátát hallották.
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Az imádság éve alkalmából a rózsafüzér titkokról elmélkedünk. Ma az örvendetes rózsafüzér első két titkáról lesz szó. Akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál, valamint akit te szent szűz, Erzsébetet látogatvá hordoztál. Kormos Csaba atya gondolatait hallják, a műsort Sinkovics Andrea szerkesztette.
Az első titok, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál. Ó, fényességes szép hajnal, kit így köszöntött az angyal, üdvözlégy teljes malasztal. Dicsőséges szűz Mária, Atya Istennek szép lánya, és szent léleknek mátkája. Te hozzád küldetett mennyből, Szent Gábor angyal követül, Istennek rendeléséből. A Hozsanna énekes és imakönyv 11. számú advent éneke. Mária, drága név, legtökéletesebb teremtmény. Tota pulchra es Maria, egészen tiszta, egészen szép vagy te, Mária. A bűn minden szennyétől mentes, még az áteredő bűn sem árthat neked egyetlen emberként a földön. A szüzesség kincse ragyogja be egész lényed. Isten előtt mégsem tisztaságod talált tetszésre, hanem alázatod és egyszerűséged. A küldött, Isten bajnoka Gábriel hozzá számodra hírt. Az Úr azt kívánja, hogy egyszülött fiának édesanyja légy. A teremtés lélegzett visszafolytva hallgat, és te azt mondod, igen. Legyen. Immár évtizedek óta számomra az egyik legkedvesebb imádság az úrangyala, csodálatosan szép és egyszerű, a megtestesülés titkának imája. Az úrangyala köszönti a boldogságos szűz Máriát, és ő méhébe fogadá a Szentlélektől Szent Fiát. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Igen, valóban te vagy a legcsodálatosabb asszony, szűz és anya egyszerre. Megváltásunk hajnal hasadása, aki megnyitottad a kaput, szabadítónk Krisztusunk előtt. Olyan kifejező és mélységes erejű szavak vannak az úrangyalában. Régebben a szegény ember zsolozsmájának is hívták. Három előimádkozott rész, mint három antifóna, elővers, a három üdvözlégy pedig a három zsoltár szerepét tölti be. Mai zaklatott, túlhajszolt világunkban is imája, Istenhez fordulása lehet szegényeknek és gazdagoknak, házasoknak, családoknak és magányosoknak, gondtalanoknak és az élet viharvertjeinek egyaránt. Testvéreim, imádkozzunk, ne szégyeljünk Istenhez fordulni, a harangok is imára hívnak. Hajnalban, illetve reggel, délben és este úrangyalára, imára, hogy ne hivatkozzunk mindig munkára, rohanásra, hanem pihenjünk meg Isten szívén, és merítsünk erőt mérhetetlen jóságából. Így életünk minden helyzetében ki tudjuk mondani mi is, íme az Úr szolgáló leánya, szolgálja, legyen nekem a te igéd szerint. Uram, add, hogy mindenkoron felismerjem a te velem kapcsolatos akaratodat, és azt meg is valósítsam. Második titok. Akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál. Nap, hold, csillagok, szépen ragyogjatok, Máriához száll most az ének. Kéklő tengerek, égigérő nagy hegyek, Máriát velünk köszöntsétek. Az annunciációt, az angyali üdvözletet követően Mária útra kelt, és a hegyekbe sietett Júda egyik városába, ahogyan erről Szent Lukács tudósít az első fejezetben. Mária megy, hogy közölje az örömhírt idősebb rokonával Erzsébettel, őt választotta ki az Úristen, hogy tőle szülessék a megváltó. Nincs benne semmilyen félelem, semmiféle szorongás. A józan ész, a körültekintő megfontoltság pedig azt sugalná, Mária, gyönge kis virágszál, szelíd galambocska, vigyázz! A rengeteg erdő, amin át kell kelned, tele van vadállatok sokaságával. Nagy hegyekre kell fölkapaszkodnod, félelmetes meredélyek teszik próbára erőd és bátorságod, szakadékok ásítoznak évszázadok rideg egyhangúságával. Mária, vigyázz! Nehogy megbutoljék lábad, és halára zúzzanak alant a kíméletlen sziklák. Názáreti lány, mi nagyszerű teremtés vagy te, hiszen nem remegnek meg lábaid, hogy hosszú menetelésed során gonosz emberek, rablók, haramiák, kik nem ismernek irgalmat, állják utadat. Kedves kis rózsaszál, nem félsz, hogy leszakajtanak. Máriában nincs félelem, csak határtalan öröm és túlcsorduló szeretet. Ezt valamiképpen a természet is megérzi, és nemhogy ártana e törékeny lénynek, hanem inkább meghajol előtte, A kegyetlen szívek és erőszakos kezek is csodálatos képpen megváltoznak, mert nagyobb hatalom rejtezik-e szűzi mélyben mindennél. Nap, hold, csillagok, szárazföld és vizek alkotója, ki a teremtés koronájának is teremtője, teremtője és megváltója. Szent Pál írja, amikor elhatalmasodott a bűn, túláradt a kegyelem. Szűz Mária ezt a kegyelmet, ezt az irgalmat hordozza. Amikor Erzsébet meghallotta Mária köszöntését, örömében megmozdult méhében a magzat, és a Szentlélek töltötte el Erzsébetet. Mária is eltelt Szentlélekkel és felújongott. Magasztalja lelkem az Urat, és szívem újjong üdvözítő Istenemben. Tekintetre méltatta alázatos szolgáló leányát, íme ezentúl boldognak hirdetnek az összes nemzedékek. Igen, Mária, Erzsébettel együtt valljuk mi is mindnyájan. Boldog vagy, mert hitted, hogy beteljesedik mindaz, amit az Úr mondott neked. Testvérem, hidd már el végre, hogy te is akkor leszel csak igazán boldog, ha hiszel. Ha nap mint nap igen tudsz mondani Isten szavára, ha a hitedet imádsággal táplálod, ha munkádat becsülettel, tisztességgel végzed, ha fölismered, hogy akkor leszel igazán boldog, ha mások felé fordulsz, segíted, szolgálod embertársaidat. És ha kéred mindehez Mária közbenjárását és segítségét, mert ő neked is édesanyád. Szeretünk téged, Mária, Mária. Te minden ember anyja vagy. Az úton kérünk, el ne hagyj. Az úton.
Elhangzott a Lélek szava, Kormos Csaba atya elmélkedését hallották. A műsort Sinkovics Andrea készítette. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek szava című műsorunkat hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4, és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefon.